Lukács evangéliumából olvasom Istennek igéjét a 9. részből, Jézus megdicsőlésének a történetéből, a 35. verset. Ez az én fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok. Kedves gyülekezet, a Lukács evangéliumából felolvasott két történet időben elég távol áll egymástól. Az egyik Jézus működésének teljesen a kezdetén, az elején van, a másik pedig már igencsak a vége felé, amikor már előtte nyilvánosan beszél arról a tanítványoknak és a körülötte lévőknek, hogy nem sokára neki szenvednie kell, sőt megvetetik, sőt meg kell halnia, és majd feltámad, már beszél az ő szenvedéséről. Az egyik pedig az első momentum, amikor János az, aki az útkészítő, aki fellép és elkezd prédikálni a népnek, kimegy a Jordán partjára, és oda özönlenek hozzá az emberek, és hirdeti a bűnök bocsánatát, a megkeresztelkedés és a megkeresztelkedésnek a fontosságát és szükségességét. És ezekben a történetekben, ha bár ilyen távol állnak egymástól, mégis van egy nagyon fontos, közös momentum. Mindkettőben hallható az Isten megnyilvánulása Jézusról. Az egyikben azt mondja, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A másikban, amit pedig most felolvastam, azt mondja Isten, ez az én fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok. Ezen a két helyen olvashatunk egyedül az Új Szövetségben arról, hogy Isten bizonyságot tesz tulajdonképpen az ő fia mellett. Egyáltalán, hogy hallatszik az ő hangja, és mindenki számára nyilvánvaló, hogy most az Isten szól és beszél. Korábban az Ószövetség idejében is volt erre példa, de csak egy-egy kiválasztott ember számára. Az Isten embere volt az, aki akár találkozhatott az Istennel. Mózesre gondoljunk fönn a hegyen, amikor átveszi a 10 parancsolatot, ott van 40 napot a Sínai hegyén, és akkor beszél az Istennel. És miután lejön a hegyről, akkor ragyog az ő arca, és lepellel takarja el, mert az Isten dicsőségében ő is részesül. De más történetet csak elvétve lehet felidézni. És itt az Új Szövetségben mindkettőnek nagy jelentősége van ezeknek a mondatoknak, amit az Isten mond az ő gyermekéről. Ő az én fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok. A kellő pillanatban hangzanak el ezek a szavak, ezek a mondatok. A megdicsőléskor azért van nagy jelentősége az Isten kijelentésének, mert helyre teszi a tanítványoknak a gondolatait Jézussal kapcsolatban. Ott van Jézussal a hegyen, ahogyan olvashatjuk is, magával viszi Pétert, Jakabot és Jánost, egy szűk tanítványi kört, akiket úgy is szoktunk nevezni, hogy a szeretett tanítványok, akik valahogy mindig közelebb vannak, több dolgot átélnek így Jézussal. Ott vannak például akkor is, amikor feltámasztja a halott kislány, akkor is ők azok, akik bemehetnek a szobába Jézussal együtt, vagy János az, aki végig ott van Jézus szenvedésénél, később a kereszten is mellette. És most ott vannak ezek a tanítványok a hegyen, látják ezt a teljesen szokatlan és hihetetlen dolgot, ahogyan Jézusnak ragyog a tekintete és a ruhája is, és beszélget az Ószövetségnek olyan kiemelkedő alakjaival, akik több száz éve nincsenek ott köztük. Akik ráadásul időben és térben is jó távol éltek egymástól. Mózes, aki kivezette a népet, és Illés, aki egy nagy próféta volt már, és teljesen más időben, a királyság idejében. És ezeknek a tanítványoknak a fejében egy teljesen más, hogy így mondjam, terv és menetrend áll össze azt illetően, hogy hogyan fogja Isten elhozni az ő világát, az ő országát ebbe a földbe, ebbe a földi életbe, és hogyan fogja elvégezni az embereknek a megváltását. És mindezt a tervet abból rakják össze a tanítványok, amit eddig láttak. Látták eddig a csodákat, látták eddig a gyógyításokat, hallották eddig Jézus szavait, tapasztalták, hogy hogyan vendégel meg 5000 ember, egészen közeli ez az élmény hozzájuk, 8 nappal ezelőtt történt, hogy ott összegyűlik csak ugye 5000 férfi, és még az asszonyok és a gyerekek, és Jézus tulajdonképpen megcselekszi a csodát, megáldja a kenyeret, megtöri, és jut mindenkinek elég, sőt, még marad is. Látják a tanítványok ezeket a csodákat, és elképzelik azt, hogy milyen lesz majd, hogy így mondjam, a happy end. Hogyha ez a történet milyen szépen halad előre, akkor milyen dicső is lesz, milyen jó is ehhez a Jézushoz tartozni, akkor, aki ekkora nagy erővel bír, és ilyen dolgokat visz véghez, hogy halottak támadnak fel, hogy csodákat élnek át. És el is képzelik a tanítványok, hogy igen, akik benne hisznek, akik róla vallást tesznek, azok majd megmenekülnek, a hitetlenek pedig majd elkárhoznak. És ez az, ami ott van az ő fejükben, az ő gondolataikban. És ehhez képest mit mond Jézus, amikor beszél hozzájuk itt nem sokkal korábban? Az ember fiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól. És meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Megtöretés, halál és elvettetés. Valahogy ez nem illik bele a tanítványoknak a tervébe, abba a menetrendbe, amit ők elképzeltek. Ők a világban élő ember szempontjából nézik, hogy Isten országa hogyan fog eljönni. Jézus pedig a menny felől nézi. És a kettő között nagy a különbség. Mint ahogy mondja is egy történet, akkora a különbség, mint a geológus meg a teológus között, hogy ég és föld. A két gondolatmenet között. Emberileg kudarcnak tűnik Jézus halála. De a mennyben ez az egész esemény előre megtervezett dolog. Olyan dolog, amiről tud Mózes és tud Illés. Tudja már az ószövetségi ígéretek alapján, és erről beszélgetnek Jézussal, hogy ennek az előre eltervezett dolognak most be kell következnie, hogy megtörténjen a megváltás. Nem veresség, hanem a feltámadás által győzelem a bűn felett, sőt győzelem a halál felett. És az elbizonytalanodott tanítványoknak kell a megerősítés, és olyan jó, ahogy hangzik az Atya fia. Látják Jézus megdicsülését, látják és hallják, hogy olyan prófétákkal beszélget, akik több száz évvel korábban éltek, és világossá válik számukra, hogy van egy másik világ. Megértik azt, hogy nem csak ebben erről a földi életről szól az élet, hanem a menny az valóság. Olyan valóság, ami nem csupán egy jövőbeli dolog, amire az ember áhítozik, hogy na majd, ha meghalok, akkor feljutok a mennybe, hanem egy olyan valóság, ami most is létezik, sőt már előttünk is létezett, kezdettől fogva. És meglátják, hogy Jézus kapcsolatban van ezzel a világgal, ami számukra teljesen láthatatlan, és csak talán néha-néha nyernek betekintést az életük folyamán abba, hogy milyen is lesz majd a mennyország, hogy egészen keveseknek adatik meg. És most látják azt, hogy nekik olyan mesterük van, aki kapcsolatban van ezzel a világgal, sőt otthon van ebben a világban, ami az emberek számára láthatatlan. Erről a Mózessel és Illéssel beszélgető Jézusról mondja nekik Isten, hogy ez az én fiam, akit kiválasztottam, reál hallgassatok. És kérdezem én, kell-e ennél több? Kell-e ennél meggyőzőbb? A kétkedő és elbizonytalanodó tanítványoknak a megerősítésére, hogy maga az Isten jelenti ki, ő az én fiam, és én választottam ki, nem ő döntött úgy magáról, hogy én leszek a következő messiás jelölt, mert nem egy volt, aki hirdette magáról, na majd én elhozom a megváltást, na majd én felszabadítom a népet a római fogságból. Nem egy ilyen önjelölt Jézus, hanem maga az Isten választja ki, és ezért mondja azt, hogy csak rá hallgassatok. Habár a gondolataitok, habár a szívetek, lehet, hogy mást mondanak, lehet, hogy elbizonytalanodnátok, lehet, hogy mást mondanak a főpapok és az írástudók, sőt a népnek a vénei. Lehet, hogy megvetik. De én azt mondom, hogy ő az én fiam, akit kiválasztottam. És ha ezt igazán elhiszitek, akkor nincsen ok az aggodalomra. Akárki akármit is mondjon, vessék el, vagy töressék meg Jézus, attól még az Isten fia, akinek az Istennek kiválasztott célja van, és akire hallgatni lehet és kell. És fontos ennek az üzenetnek átélnünk a felszabadítását, amikor sokszor mi is a hitünkben akár meggyengülünk, vagy elbizonytalanodunk. Kire is érdemes hallgatnunk? Hagyjunk-e befolyásoló dolgoknak? És ebben a ilyenkor felszabadító ennek az igének az üzenete. Mondjanak bármit az eszmék, a filozófiai irányzatok, a politikai irányzatok akár. Tanítsák azt, hogy az Isten halott. Tiltsák akár évtizedeken keresztül azt, hogy valaki templomba járjon, hogy gyakorolja a hitét. Nem kell messzire menni, bár én nem éltem még a másik rendszerben, de sokunk benne élt, amikor ez tiltott dolog volt. Amikor azt tanították, hogy nem létezik az Isten. Vagy amikor azt írja Madács az ember tragédiájában, hogy a gép mozog, az alkotó pedig pihen. Amikor arról beszél a nemzetünknek egy nagy költője, hogy bizony az Isten magára hagyta a világot, akkor nem kell, hogy ezek a gondolatok, ezek az eszmék, vagy ezek az irányzatok elbizonytalanítsanak bennünket. Minket ez nem kell, hogy befolyásoljon, mert maga az Isten mondja, hogy hallgassatok az én fiamra, hogy nem kell, hogy más ott legyen az életetekben, aki megmutatja az irányt. Egyedül ráhallgassatok. Az ő hangja és az ő szavai kell, hogy bevésődjenek a fejünkbe és a szívünkbe. Eszembe jutott erről egy film, ami a 90-es években volt új, az volt a címe, hogy Repülj velem, és nem valami drogosoknak szóló film, hogy Repülj velem, hanem egy kislányról szól, aki 13 éves, és egy autó baleset miatt korábban az édesanyjával élt, de oda kerül az édesapjához, és hát nem nagyon érzi jól magát, elzárton a világtól, egy farmon él az apja, aki ráadásul művészember, egy szobrász, tehát még nagyon beszélgetésre lehet vele, és őt eddig tulajdonképpen nem is ismerték egymást, mert hogy nem foglalkozott a saját gyerekével. És az a kislány ott becsatangolja a vidéket, és az erdőirtások miatt több madárnak a fészke megsemmisül, viszont ő talál vadlút tojásokat, amiket szépen begyűjt, és hazavisz magával, sőt, még azokat melegíti is, lámpafénynél mindent megszervez hozzá, és hát néhány napnak az elteltével ki kell neki 16 kis vadliba, és hát meglátják először a kislányt, és ugye hogyan van ez a madaraknál, bevésődik, és ő onnantól kezdve az édesanyjuk. Ő az, aki követnek bárhová, aki gondoskodik róluk, akivel együtt alszanak, akivel együtt is fürdik még velük, sőt, ahogy nagyobbak lesznek, aztán kiviszi őket a mezőre, futtatja őket, hogy erősödjenek, de közeledik egyre inkább a hideg. És hát egyre jobban nyilvánvalóvá válik, hogyha ezek a madarak, ezek a kis fiókák nem tanulják meg, hogy mi is a megfelelő út a melegebb éghajlatra, akkor csak úgy elindulnak, és nem fognak feltétlenül oda eljutni, mert nem ismerik az utat. Akkor nem fogják megtalálni azt, hogy hogyan maradhatnak életben, és azt a megoldást találják ki a kislány és az édesapja együtt, hogy van egy kis repülőjük, amit megtanul vezetni ez a kis tini lány, és azzal megy tulajdonképpen a madarak élén, és vezeti őket állomásról állomásra, és így jutnak el egészen kalandosan aztán végül tényleg délre, ahol át tudnak telelni a madarak. Közben van, hogy leszállnak egy katonai bázison, és ott nagy felfordulást idéznek elő, de mégis eljutnak tulajdonképpen arra a helyre, ahol túlélhetik azt az évszakot, a madarak, és aztán később, ez egy igaz történet alapján készült film, beszámol róla, hogy ezek a vadludak minden évben visszatérnek a költőhelyükre, és mindig oda repülnek vissza annak a családnak a farmára, aztán pedig miután tudják az utat, mikor készülődik a hideg, akkor pedig elmennek, mert az útvonal már ott van bennük. És ennek a történetnek kapcsán jutott eszembe, hogy ugyanennyire létfontosságú számunkra, hogy hallgatunk-e Krisztus hangjára, hogy az Atya elmondta róla, hogy őt választottam ki. Jézus feladata volt elvégezni a mi megváltásunkat. A bűntelennek, az volt a feladata a tisztának, hogy meghaljon a bűnösökért. És Krisztus halála nem tragikus véletlen, hanem előre eltervezett megváltás és szabadítás, méghozzá mi szabadításunk és mi megváltásunk. És éppen ezért olyan létfontosságú, hogy hallgatunk-e rá, hogy tudunk-e adni az ő szavára, hogy tudunk-e benne bízni. Emiatt kell ráhallgatnunk. És emiatt mondja ezt itt az Atyaisten is a tanítványoknak, hogy ne kételkedjenek, hogy ne bizonytalanodjanak el, hogy ne féledjenek el, hanem amikor már Jézus nem lesz velük, akkor is folytatódhasson az új szövetség, akkor is emberek ismerhessék meg a Krisztust. Mert ha Jézust követjük hűen, akkor ő megóv bennünket az eltévedéstől, megerősít, megszabadít a félelemtől, az aggodalomtól. Ahogyan megint csak ebben a történetben, ahogyan ez a gyerek oda tudott figyelni arra, hogy azok a madarak erősödjenek, hogy azokat megúvja, hogy megkeresse akár azt, amelyik megsérült és levált a csapattól. Ugyanígy az Isten is akar bennünket vezetni és megóvni. És az ő hangja által, az ő igéje által vezetni akar bennünket. Hogy nekünk is részünk legyen abban a világban, ami most még számunkra láthatatlan. Szeretne bennünket is így átvezetni ezen az életen keresztül az örök életbe. Abba, hogy örök dicsőségben vele lehessünk majd a mennyben. És éppen ezért fontos megjegyezni ennek az egyigének az üzenetét, hogy ne a láthatókban bízzunk. Hogy nem a magunk gondolatmenetét akarjuk ráerőltetni az Istenre. Hogy ne hagyjuk magunkat befolyásoltatni mások által, más irányzatok által, vagy más emberek által, vagy hitetlenektől, hanem merjünk az Istenre hallgatni. Az Atya egy szülött híre, aki számunkra lett kiválasztva, aki arra lett kiválasztva, hogy személyesen a mi megváltónk legyen, hogy a mi üdvözítőnk legyen mindannyiunké. Benne bízunk, adjon számunkra a szava, útmutatást, bíztatást, vigasztalást, amikor szomorúságunk van, reménységet, amikor elkeserednénk. Mindezt megcselekszi az Isten, hogyha hozzá hűek vagyunk, és rá figyelünk. Így legyen. Amen.